Műsorajánló. Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavörðön és az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra.
Prolog. Nem csak opera rajongóknak.
Jó estét kívánok! Ez a Prolog, a keddesti opera közvetítéseket felvezető műismertető, elemző és kóstoltató magazinműsor itt a Bartók Rádión. László Ferenc köszönti a kedves hallgatókat. Ma este műsorunk nyomában Leos Janácsek a Makropulosz ügy című operáját hallgathatják majd meg három felvonásban a Bécsi Állami Operaház tavaly december 6-i előadásának felvételéről Tomás Hanusz vezényletével és Marlis Petersennel a főszerepben. Erről a mi nálunk inkább csak hírből és címről ismerős 20. századi remek műről beszélvén, az elkövetkező percekben szólhatok majd többek között a Viola d'Amore iránti vonzalomról és egy nehezen induló tegező viszonyról, II. Rudolf császárról és egy 1947-es brit ösztöndíjról, alkotásra ihletően telt idomokról és a robotszóról, az EM monogramról, no meg a vén hóbortosról, aki akár az újságok helyi híreit is megzenésítené. És voltak éppen kezdjük is vele a mai ismertetést, vagyis az 1854-ben született Leos Janácsek személyével és működésével, persze váltig az opera műfaj helyét és szerepét keresve abban. Nos, az élete zömét a morvaországi Brnóban töltő komponistához csak lassan és sokára talált el az operai siker. Legelső operája, a Sárka, sokáig előadatlan maradt, és csupán Janácsek 71. születésnapjának tiszteletére mutatták be. Egy Románc kezdete című második operája 3 esztendővel a megszületését követően 1894-ben ugyan a közönség elé került, ám de érdemi feltűnést nem keltett. 10 évvel később azután a mára Budapesten is félig meddig sikerdarabbá vált Jenufa ugyan tetszésre lelt a brnói ősbemutatón, de még ez sem hozta meg a zeneszerző számára az igazi, a rég várt áttörést. Erre csak egy újabb bő évtizeddel később, 1916-ban került sor, amikor is a Jenufát bemutatta, igaz, rövidített és átdolgozott formában a Prágai Nemzeti Színház. Majd 2 év múlva a még éppen Hofóper nevezet alatt működő bécsi operaház. Ez a siker hatalmas lendületet adott az ekkor már a 60-as évei közepén járó komponista zenés színpadi ambícióinak. Élete utolsó bő évtizedében Janácsek ilyes formán 5 operát fejezett be. És most következzen egy magánéleti és egyúttal szerelmi szál, ami részben ugyancsak magyarázhatja e kései termékenységet. Janácsek 1917-ben a morvaországi fürdőhelyen Bad Luhacovicében, ahol rendszeresen és következetesen a felesége nélkül szeretett időzni, megismerkedett bizonyos Kamila Stöszlovával. Ő egy régiségkereskedő felesége és két gyermek édesanyja volt, és nem kevesebb, mint 38 esztendővel volt fiatalabb a komponistánál. Janáček mellőzött neje, Zdenka, később így jellemezte férje vonzalmának tárgyát. Férjemet a jókedvével, a nevetésével, a temperamentumával, a cigányos külsejével és a telt idomaival vonzotta. Ám mielőtt még meglódulna a fantáziánk, sietek jelezni, hogy Leos és Kamila kapcsolata alapvetően plátói természetű volt, és utóbb megmaradt levélrománcnak. Janáček élete hátralévő bő évtizede során több mint 700 levelet küldött az asszonynak, aki inkább csak tiszteletteljes rokonszenvet érzett a férfi iránt, és bizony még a tegező viszonyba is csupán nehezen egyezett bele. Igaz, rögtön könnyebb lesz megérteni Kamila rezerváltságát, ha egy röpke idézettel érzékeltetem, hogy néha miket is írt neki a sokkal kevésbé tartózkodó Janáček. Várom a pillanatot, hogy átölelhesselek, hogy föllebbenjen a fátyol, hogy megláthassalak, amilyen szépnek Isten megteremtett. Téged csókolni olyan, mintha édességet ennék, annyira édes az eleve húsod. Olyan az íze, mintha valami titok érne benne. Érdekes módon Kamilla voltaképpen nem is nagyon értette, sem nem értékelte az idős zeneszerző műveit. Mondhatni, süket volt azokra, hiszen leveleiben ilyesmiket írt. A maga zenéje csak az idegekre hat, a szívre nem. Vagy például, mindig olyan témát választ az operáihoz, hogy az embernek megfagy a vér az ereiben. Pedig ezek az operák immár róla és neki íródtak. Hogy milyen sokfélének látta múzsáját a zeneszerző, azt jól érzékeltetheti, hogy a Kátya Kabanova és a Ravasz Rókácska címszerepét csak úgy a szeretett hölgy képmásának szánta, mint a ma este felhangzó Makropulosz ügy 337 esztendős jéghideg Emíliáját. Vagy épp legutolsó, már posztumusz bemutatott Dosztojevszki operája a Holtak házából egyik szerepalakját. Pedig ebben a szibériai száműzöttek között játszódó operában a történet szerint nem is akad nő. Csak hogy a darabbéli tatárfiú, a gyermekien tiszta Aljéja mezzoszoprán szólamot kapott. És ahogy Janáček 1927-ben egy évvel a halála előtt megvallotta, te vagy a szegény Elina Makropulosz, és te vagy utolsó művem szeretetreméltó Aljéjája. A Kamila iránt táplált szerelmi vonzalomnak és e szép érzelem zenei megjelenítésének ráadásul volt egy különleges kísérő hangszere. Mert hogy Janáček mindehhez azt az ekkorra már jócskán historikus jellegű vonós hangszert, a rezonáns, vagyis együttrezgő húrokkal is felszerelt viola d'amore-t választotta érzelmei kifejezésének eszköze gyanánt, amelyet mi magyarok leginkább Erkel bánkbányából ismerhetünk, ahol is Melinda alakjához, illetve szólamához társul ez az instrumentum. Így írt Janáček Viola d'Amore szólamot számos időskori művébe. Meg lehet, inkább csak a neve miatt választva szerelmi postának ezt a hangszert. Mert hogy gyakorta kihallani is nehéz Janáček zenekari hangszereléséből a Viola d'Amore hangját. És épp ezért az operai praxisban gyakorta brácsával váltják ki ezt a hangszert. És most, még minden magyarázat nélkül következzen a ma esti opera, a Makropulosz ügy első felvonásából az a jelenetrészlet, amelyben Kamila Stöszlova aktuális alakmása is színre lép. Hogy vajon ráismerünk-e mindeközben az ezt kísérő Viola d'Amore hangjára. Marlis Petersen, Wolfgang Bankl, Stefani Hutzel és Pavel Csernoh énekel.
Thank you. lesz vecser psígott a gyivadlá. Hena Marti, ha legy a fász!
Tomis de mi azél, a Tomis lemi!
Prosi, raci, raci te.
Tut vam, vedeci procesu gregura.
E a te, gospodi.
Nesem strana.
Cese marti ova, rimandant, an gregori.
Ha már meghallgattuk e részletet, hát térjünk is rá azon módon a ma esti operára, amely oly atipikus témán és művön alapul. Nos, Janáček 1922 végén a Prágai Nemzeti Színházban megtekintette Karel Čapek a Makropulosz ügy című drámáját. A társalgási színmű középpontjában kezdetben egy régóta húzódó örökösödési per, egy hagyatéki ügy látszik állni, amelyben azonban semmiféle Makropuloszról nem esik szó. Sőt, ilyen szereplőt nem is jelez a színlap. Csak hogy megjelenik a színen, az ügyben valamiképp erősen érdekelt híres énekesnő Emilia Márti, akiről utóbb kiderül, hogy valójában nem más, mint az alkímiáért bolonduló II. Rudolf császár udvari orvosának lánya, Elina Makropulosz. Az immár 337 esztendős hölgy egy elixírnek köszönhetően évszázadok óta őrzi életét és kortalanságát, és csupán monogramját, az E és M betűket megtartva hagyja maga mögött sorban halandó szeretőit, gyermekeit és unokáit. A halálról és a halhatatlanságról folytatott okos dialógusok kíséretében kibomló téma volt ez, és igen jól beleillett Karel Čapek életművébe, amelyben a fantasztikum elemének markáns jelenlétét korán sem csupán a robot fogalma bizonyíthatja. Ám igazán nehéz lenne azt állítani, hogy a Makropulosz ügy valósággal opera színpadra termett. Márpedig Janáček éppenséggel ezt vette a fejébe, és még Čapek szkepticizmusát is leküzdötte, hogy hozzáláthasson a komponáláshoz. Ha igaz, ekkor mondta volna a cseh író, sűrű fejcsóválások közepette a következőket. Ez a vén hóbortos legközelebb már az újságok helyi híreit fogja megzenésíteni. Maga Janáček viszont így írt muzsájának, még éppen csak megkezdett új operájáról. Egy gyönyörű nő, aki 300 éves és örök ifjú, ám minden érzés kihalt belőle. Brr, hideg, mint a jég. Ez az opera, amit most írok. A brr sok munkát ad, de azért egy kicsit melegebbé teszem a nőt, hogy az emberek együtt érezhessenek vele. Lehet, hogy bele fogok szeretni. A dráma nyomán a librettót is maga Janáček készítette el, és 1923. novembere és 1925. decembere között ilyes formán meg is született a Makropulosz ügy opera változata. A premierre egy évvel később, 1926. december 18-án Brnóban került sor, méghozzá egyértelműen pozitív, sőt, lelkes fogadtatás mellett. Ahogy Janáček értékelte az ősbemutatót, ez a hideg dolog igazán váratlan sikert aratott. Mindenki beleborzongott, úgy tűnik ez a legnagyszerűbb munkám. És most, mielőtt rátérnék a cselekmény ismertetésére és a bécsi előadásra, amelyet a brnói születésű Tomás Hanusz vezényelt, okvetlenül szükséges, de legalábbis illendő szót ejtenem egy angol száz karmesterről, Charles McCarrathról. Hiszen a Makropulosz ügy nyugati megismertetése terén ő csak úgy elévülhetetlen érdemeket szerzett, amint hogy egyáltalán a nemzetközi Janáček kultusz is jobbadán neki köszönhető. Nos, az amerikai születésű, ám ausztrál karmester 22 esztendős volt, amikor a vasfüggöny legördültét megelőző pillanatban, 1947-ben a British Council ösztöndíjával eljutott Prágába, hogy ott a nagy cseh karmesternél, Václav Talichnál tanulhasson. Az a pár hónap pedig, amit így Prágában tölthetett, a cseh zene és opera irodalom hívévé, majd nagy érdemű bajnokává tette a karmestert. A Makropulosz ügy első felvonása Korenáti ügyvéd irodájában játszódik, ahol a réges-rég majd egy évszázada húzódó Gregor kontra Prusz örökösödési per újabb, ezúttal utolsónak remélt fordulójára készülnek. A színen megjelenik a híres operaénekesnő Emilia Marti, akinek az ügyvéd apróra vázolná a Ferdinand József Prusz báró halála óta tartó jogesetet, ám de a nő sokkal tájékozottabbnak bizonyul nála. Különösen az általa csak Pepiként említett néhai báróról és annak szeretőjéről, Elian McGregorról tud sokat, és egy ismeretlen végrendeletre is felhívja a figyelmet. Emilia az információkért a hagyaték egy görög nyelvű dokumentumát kéri az ügyben érdekelt Albert Gregortól, aki persze rövid úton beleszeret az énekesnőbe, míg az inkább anyai, mint utóbb majd kiderül, ükanyai módon beszél a fiatalemberrel. Az első felvonásból szólaljon meg Emilia Marti és Albert Gregor párjelenete. Marlis Petersen és Pavel Csernok énekel. A második felvonás Emilia Marti diadalmas operaházi fellépését követően a színfalak mögött játszódik. Itt már az énekesnő rajongói között a per mindkét érdekelt felét ott találjuk. De feltűnik egy roskatag öreg gróf is, aki Emíliában ráismerni vél egykori kedvesére, Eugénia Montezre. A szépséges cigánylányra, akivel fél évszázaddal korábban Andalúziában volt viszonya. Emília iránt a mind felindultabb és hevesebb Albert Gregor és a szintén belebolonduló ifjabb Prusz báró is kitüntetett érdeklődést tanúsít. Ám az énekesnő számára oly fontos görög irat az idősebb Prusz báró birtokában van. A báró már megsejtett valamit az EM monogram titkából, és egy titokfejtés részeként ő ejti ki először a színpadon az Elina Makropulos nevet, amelyre Emília hevesen reagál. Prusz minden esetre egy közös éjszakát kér a görög dokumentumért cserébe. A második felvonásból most hallgassuk meg az öreg és magát idiótának valló Hauk Zehndorf gróf multidézését. No meg az erre elevenen reagáló Emília spanyolos, cigányos epizódját. Marlis Petersen és Mateusz Schmidlechner énekel.
Dovolj, prosím! Dovolte, aki! Ti byste věděla! Vy jste ji tak podobná. Píte nás oči, čelo, a vy jste celá ona. Tak, Hauk, idiot! Já jsem ji totiž miloval před 50 lety. Poznat 70. Ona byla cíganka, přišikali curanega, totiž tam bole v Andalusii. I jak se vlastnil celý svět, tvoja chytana. I jak se vlastnil celý svět, tvoja chytana. Já všecko dám za nechal, všecko u ní. Já pak zůstal po celý život pitomý. Radšte rozumět. Já už pak nežiju. To byla jen dřímota. Ale co je vám? Podávno mrtvé ženě?
Mrtvé?
Mrtvé.
To je chlupé.
Oh,
A harmadik felvonás cselekménye a kizsarolt éjszakát követően Emília szállodai szobájában zajlik. A báró csalódott és undort érez, mert az asszonyt jéghidegnek és érzéketlennek találta. Mégis átadja a kért iratot Emíliának, majd értesül a fia öngyilkosságáról. A fiú ugyanis nem tudta elviselni, hogy az apja szerezte meg előle a vágyott asszonyt. Emíliához látogatók sora érkezik. Kolenáti ügyvéd és Gregor hamisítással vádolják az énekesnőt, ám de lassanként mindenki számára nyilvánvalóvá válik a hölgy több évszázados múltja, no meg azonossága a korábbi EM monogramú asszonyokkal. A józanságig részeg énekesnő végül elmondja a teljes igazságot. Vagyis azt, hogy 1585-ben született Elina Makropulosz néven, és az apja II. Rudolf császár udvari orvosa és alkimistája volt. Az apa feltalált egy szert az élet meghosszabbítására, és azt a császár utasítására a saját lányán próbálta ki. A nő, aki tehát az ükanyja volt Gregornak, azóta él, azóta nem öregszik, csak a nevét változtatja meg koronként. Most azonban meg kellene újítania az elixír hatását, ezért üldözte a már annyit emlegetett iratot. Csak hogy most végre rájött, hogy a végtelen életnek nincs értelme, így a csodaszer receptjét inkább odaajándékozná az öngyilkossá lett Janek menyasszonyának, a fiatal operaénekesnőnek, Krisztinának. Csak hogy ő elégeti a formulát, Elina pedig emberi sorsát visszanyerve meghal. Meghalni vagy elmenni nincs különbség. Befejezésül hallgassák meg az opera utolsó perceit a Tomás Hanusz által vezényelt bécsi előadásból. Kérem, ha kedvük támadt, és az idejük is engedi,